Bán András vagyok, Employee Wellbeing szakértő, coach, és itt a Pszichológia Egyszerűen podcastben olyan tudást adunk át neked, melynek segítségével jobban megismerheted a saját belső világodat, és kipróbált megküzdési stratégiákat kapsz az élet kihívásainak sikeres leküzdéséhez. Ha fontos számodra a saját és a környezeted pszichológiai jólléte, és örömmel hallgatsz szakértőket ebben a témában, akkor iratkozz fel a műsorunkra a kedvenc podcast lejátszódon, vagy a YouTube-on, ahol képi tartalommal is szolgálunk. Ez a mini epizód egy hosszabb beszélgetés részlete. Ha jobban érdekel a téma, és szeretnél egy átfogó képet kapni a mindfulness működési módjáról, és a személyes életedre gyakorolt pozitív hatásairól, akkor szállj rá időt, és hallgass meg a teljes adást, a leírásban megtalálod az odavezető utat. Manapság a minket körülvevő világ, a környezetünk szinte mindenre is ösztönöz minket, csak éppen a tudatos jelenlétre nem. Így jogosan merülhet fel a kérdés, hogy milyen társadalmi valóságban élünk most. Ez hogyan hat ránk, és milyen eredményekhez vezet? Mi történik az agyunkban, amikor egy külső tényező megzavar minket? A nagyvilág zaja nagyon könnyen beszűrődik a nyugalmunk birodalmába. De sokszor mi magunknak köszönhetjük azt, hogy kizökkenünk a saját egyensúlyunkból. Ebben a részben a mindennapi dekoncentráltságunk okairól beszélgetünk Svanner Kovács Magdival és dr. Svanner Gáborral, a Svanlék Rehabilitációs Központ alapítóival. Beszéljünk egy picit arról, hogy milyen környezet vesz minket körül, milyen világban élünk. Tehát, hogy ezt már megállapítottuk, hogy most én viccesen mondtam, hogy ez egy csodaszer, de hogy valójában rengeteg pozitív hatása van a mindfulness gyakorlatnak, és én azt gondolom, hogy az a világ, a nyugati világ, a 21. századi világ, amiben mi élünk, az ordítva könyörög a mindfulness gyakorlásáért, mert hogy én azt gondolom, hogy a történelem során nem volt még olyan időszak, amikor ez a kis gyagyás, ugráló majom ennyire ingerelve lett volna, hogy ennyi élmény inger ért volna minket. Ugye van is ez, és bocsánat, a hallgatóktól próbálok mindent lefordítani, de hogy ez angolul jött ez a megfogalmazás, ez a attention economy, amiben mi élünk, hogy egyszerűen mindenki nehéz fegyverzettel küzd azért, hogy a mi figyelmünket megragadja, és minél tovább magával tartsa, ugye, hogy akkor még több reklámot lehet akkor benyomni nekünk, és hogy tényleg a közösségi médiától kezdve az összes hétköznapi élményben már bele van ez tudományosan kódolva, hogy hogyan lehet az embereknek a figyelmét még jobban elterelni, elragadni. És ugye egy ilyen környezetben én azt gondolom, hogy még inkább nagy szükségünk van arra, hogy mi visszavegyük a gyeplőt, csak most visszahozom a te lovas analógiádat, és hogy azt mondjuk, hogy oké, de ez az én figyelmem, ezt szeretném én irányítani. Hogy ti hogyan látjátok ezt, hogyan látjátok a klinikán a kliensek történeteink keresztül, mennyire kihívás ez a mai embernek, hogy a figyelmét azt ő irányítsa valahova.
Nekem most ez itt több kérdés volt, és egy picit én oda csatolnék vissza, hogy ez a világ most nagyon szét, ugye van is egy ilyen könyve a dr. Máté Gábornak, hogy szétszórt elmék, tehát tényleg nagyon szétszórja a figyelmünket valójában ez az inger gazdag világ. És ezért sokkal nehezebb figyelni valamire most, mint mondjuk 20 éve, vagy még régebben volt ez egyértelmű. És hogy ugye az egyik az figyelm felkeltése, de szerintem ez a kisebb nehézség, hiszen hogyha olyan erős fény, hogy hanghatásokat ugye odafigyelünk, hiszen úgy van az agyunk azért felépítve, hogy hirtelen és erőteljes külső jelzésekre oda kapja a figyelmét, de hogy ott is maradjon a figyelmünk, tehát hogy érdemben valami történjen, az a művészet. És hogy valami más ne ragadja el, hogyha nem akarom, ha nem tudjak arra figyelni, amit most például mondasz nekem, vagy bármi egyéb, vagy amit olvasok. Ugye nagyon sokan panaszkodnak, és mondjuk Gábor fog beszélni a paciensek kapcsán, hogy nem tudnak elolvasni kettő sornál többet, tehát annyira nem tudnak ott maradni. Azt gondolom, és itt jön a mindfulness szerepe, hogy ugye ez egy ilyen nagyon finom gyakorlás, a meditáció is, illetve ezek a különböző gyakorlatok is, ahol ahol össze lehet, hogy azt figyeljük meg, hogy ez a majom elménk, ez ugrál ide-oda, és hogy egy nagyon nagy frusztráció először, hogy úristen, 2 másodpercenként máshol van a figyelmem. De hogy valójában, ugye, és a buddhizmus is itt jön be, itt nagyon fontos az a fajta megengedés, hogy oké, most az van, hogy most minden 2 másodpercben észreveszem, vagy valami mondjuk a meditációt vezető hanghatására jövök csak vissza a figyelmemmel, mondjuk a légzésre. Tehát az a nagyon nagy ilyen heuréka először, hogy úristen, mennyire szét van szórva az agyam, vagy a figyelmem. És hogy ugyanakkor meg legyek kedves is magamhoz, és fogadjam el, hogy oké, most nagyon szét van szórva a figyelmem, de hogy legalább már észreveszem. Mert hogy egyébként meg az a személyes tapasztalatom, és így a páciensek kapcsán is látjuk, hogy a legtöbb ember az észre sem vesz, hogy miben van, mert azt gondolja, hogy ez a normális, hogy pörög állandóan, és ennek a felgyorsult világnak ez a legnagyobb átka szerintem, hogy az új normális, tehát hogy mint hogyha ez lenne a normális, hogy 2 másodpercenként villóznak a képek, a hangok, ugye a reklámokban is például, pedig nem normális. Tehát ettől a rengeteg és nagyon gyorsan változó ingertől ettől még jobban pörgünk. És amikor elkezdünk egy meditációt például, és azt veszük észre, hogy hú, hát itt most milyen ingerszeg, én most csak valaki mondja ilyen kellemes hangon, hogy akkor most figyelj a légzésedre, persze ez egy nagyon furcsa. De hogy itt van az, hogy amikor ezt észreveszem, és úgy egyszerűen csak megfigyelem, hogy oké, most ez ilyen, akkor előbb-utóbb elkezd az azért mégiscsak visszalassulni, és elkezdek tudni figyelni a légzésemre, és akkor kezdek megpihenni, és akkor jövök rá, hogy ez a rengeteg pörgés, az valójában teljesen felesleges. És hogy hol van ebben az én szerepem? Tehát mi az, amikor én ezt vissza tudom venni a kezembe az irányítást, hogy oké, jön a rengeteg inger, szólnak hozzám, még ott valaki, megint szól valaki, de hogy mégiscsak én figyelek ide, oda vagy amoda, és hogy ezáltal tudom azt valamilyen módon irányítani, hogy tényleg rengeteg energiánkat viszi el ez a rengeteg inger. És ezért van az, amit az előbb mondtam, hogy amikor egy kicsit, amikor elkezdünk meditálni, akkor lehet, hogy az első tapasztalat azon kívül, hogy nagyon nehéz ott lenni, amikor picit mégis ott tudunk maradni a légzésnél, akkor egy ilyen megkönnyebbülés, ilyen megpihenés érzés van, pont azért, mert nem rángatja a figyelmünket annyi minden, illetve ezzel energiát is spórolunk.
Gábor, te még milyen panaszokat szoktál hallani a páciensektől a környezeti hatások tekintetében? Mennyire látod azt, hogy ez túlpörgeti az embereket?
Én egy pillanatra hagyd lépjek vissza az előző, vagy az egész a beszélgetésünk elején felhozott példámhoz, hogy amikor még több százer évvel ezelőtt a sztyeppén vagy a szavannákon éltünk, és az elménk, tehát ahhoz, hogy túléljünk, ahhoz kellett egy ilyen nagy óriás komputer. Kiegészteném azzal, hogy valójában az agyunk az úgy van húzalozva, hogy a negatív dolgokra figyelünk, és a negatív ingerekre koncentrálunk. Gyakorlatilag arra, hogy mitől kell félni. És hogy van egy folyamatos, egy ilyen állandó készenléte az agyunknak, hogy mi honnan jöhet a veszély. És ugye erre egy nagyon aranyos példa volt, hogy hát igen, az, hogyha találtunk egy mondjuk egy virág vagy egy fügefát, ami telé volt fügével, ha nem volt rajta, legfeljebb tovább mentünk. Ha telé volt, akkor jó, ettünk, de ha nem volt rajta, akkor is tovább tudtunk menni, de csak egyszer kellett elszúrni, hogy na, ennél a fánál ugrott a barátomra rá akart fogó tigris. Tévedni csak egyszer lehet, viszont ha pozitív megerősítés nem jött, akkor azt még lehetett újra többször próbálgatni. Tehát ezért van az, hogy valójában a félelmeink irányítanak minket, és ezek a félelmek, vagy ez a félelemre való figyelmünk, ez megmaradt a több százezer év alatt, és ezért van az, hogy nagyon gyakran a félelmeink irányítanak. Amikor egy félelem például egy vírustól, vagy akár háborútól most, hogy is átterjed, vagy ugye most azért nagyon, és tényleg ott van egy ilyen félelem, hogy vajon ez a háború ez tovább terjed a határokon kívül, ahol eddig volt, vagy sem, de maga a vírus is, az ráadásul egy láthatatlan dolog. Kicsit saját magam is megtapasztaltam ezt. Én nem félek baktériumoktól, vírusoktól, mert hogy 30 éve, amióta dolgozom, azóta másból sem áll az életem, csak beteg emberekkel találkozom, és ez valahogy le is kopik ez a félelem egy idő után. De amikor bementem először, így a Covid elindult, és bementem először egy boltba, akkor hogy bennem is úgy átsuhant, hogy akkor most megfogjam azt a lisztes csomagot, vagy sem, vagy most akkor belülről vegyem ki, vagy nem tudom. Tehát, hogy az a félelem egyből bekapcsolt az én agyamba is. És aztán itt jön be a tudatosság, amit a Magdi is mondott, hogy arra gondoltam, hogy hát most ha nem ezt fogom, akkor megfogom a teljes zacskót, vagy a dobozt, vagy teljesen mindegy, tehát hogy nem tudok elbújni. és hogy nem ez a megoldás. Tehát, hogy tudom megváltoztatni, modulálni ezt a félelmez való viszonyomat, de valójában a félelmeink mozgatnak, ahogy József Attila mondta, rejtélyes félelem igazgat, az még annak idején a 10-19-es forradalom környékén írta talán, nem biztos, hogy jól emlékszem. De a lényeg az, hogy valóban a félelmeink igazgatnak, és innen jön a pánik, mint pánikfélelem, pánik, ami a rosszul léttől, a szorongásom elharapózásától való félelem, vagy egyéb félelmek, akár a pszichotikus szintű, tehát az egészen paranoid és teljesen valótlan félelmekig, de valójában ott vannak a valós félelmek, és hogy egy kicsit ebben a mai, nem egy kicsit, nagyon is ebben a mai, az elmúlt 3 évnek ez a tapasztalata, hogy ezek a félelmek, ezek bizony bemozgatják ezeket az ősi félelmeinket, és még sokkal inkább próbálunk figyelni, és az a baj, hogy valóban ez a majom, ez a kis majom, ez elkezd 5-szer olyan gyorsan ugrálni a fákon, és a végén már azt se tudja, hogy merre ugorjon, teljesen beletekeredünk ezekbe a félelmeinkbe, és itt fontos, és itt lesz majd a meditációnak a szerepe, hogy tudunk ebből kilépni, ebből az örvénylő félelemből és egyre fokozódó félelemből.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy mind az elmúlt 3 év eseményei, mind pedig az a információáradat, az a kultúra, amiben élünk, az túl ingerli ezt a kis majmot, ami a fejünkben ugrál, és ráadásul, hogy a figyelmünket még jobban megragadja, azért főleg a negatív, félelmet keltő hírekkel ingerli túl, igaz? És hogy ez pont ellenkező hatást vált ki belőlünk, mint azok a csodás hatások, amikről a meditáció kapcsán beszélgettünk. Tehát, hogy akkor igazából azt mondjuk, hogy a meditációs gyakorlat, a mindfulness gyakorlatok ebben a világban, ebben a társadalomban, amiben élünk, még inkább felértékelődnek, igaz?
Így van, abszolút. Talán csak azért nehezen, egyébként robbanásszerűen terjed a mindfulness, illetve vannak a gyakorlata, a mindfulness meditáció. Eredetileg egyébként Amerikába kezdték el a orvosi keretek között gyakorolni, és olyan betegeknél, pacienseknél, akiknek krónikus fájdalmai voltak, olyan erős fájdalmai, amelyeket már nem tudtak gyógyszeresen csökkenteni, és arra jöttek rá, hogy amikor a figyelmet el tudják a fájdalom felől, mondjuk egy krónikus fejfájás, mondjuk jobb oldalon, és el tudom minden a figyelmet fordítani, és mondjuk az orromhoz rögzítem a figyelmet a hűvös levegő beáramlása, meleg kiáramlásához, akkor tulajdonképpen a fájdalom az a háttérbe marad. És ugyan egyfajta, ezt egyszer én is megtapasztaltam, fáradt voltam, és egy nagyon nehéz nap végén egy picit megfájdult a fejem, ami nagyon ritkaság, hál' Isten, de ahogy elkezdtem az orrlégzésemre figyelni, akkor ez a fájdalom valójában háttérben ilyen kicsit ilyen tompa érzéssé finomodott.
Nekem múltkor a fogorvos a tömésemet érzéstelenítés nélkül csinálta, és én ott becsuktam a szemem és légzésfigyelés, és próbáltam az izmaimat figyelni, hogy ellazuljanak, tehát hogy egy ilyen mindful meditációs állapotba voltam majdnem végig, és tényleg semmi fájdalmat nem is éreztem. Mondjuk ügyes is volt a fogorvosom, de hogy azért ez ilyen fájdalomcsillapításnál is, ugye, ahogy te mondod, ez működhet.
Hogyne. Hát ez a modern orvostudomány így, ez a fájdalomcsillapításon keresztül hozta be, de rájöttek, hogy valójában egy csomó mindenre jó. Tehát a félelmeket csökkenti. Nekem egy paciensem például nagyon lelkesen számolt be arról, hogy amikor elkezdett meditálni, egyébként pánikbeteg volt, és érezte, hogy egyre erősödik a szorongás, és ebből most egy pánikroham lesz, és eszébe jutott, hogy most kell az orrlégzésemre figyelni, hogy hűvösből meleg ki, és egyszerűen tehát nem jött a pánik rosszul lét, elmaradt a pánik rosszul lét. Ez egy fantasztikus eredmény, főleg azért is, mert hogy azért nehéz gyakorolni a meditációt, tehát azért nehéz gyakran meditálni, mert valójában az agyunk, mivel úgy van húzalózva, hogy a negatív ingerekre figyel, ezért a negatív hírekre és mindenféle dologra, ami negatív, arra leginkább erre figyelünk. A másik meg nyilván az élvezetek, tehát az étkezés, a látványok, a szexualitás, a többi. Nyilván ez egy másik fontos ingerforrás, de nem véletlen az akciófilmekben minél több vér folyik, minél több lövöldözés van, minél több a halott vagy a horrorfilmek, amik egyébként rendkívül károsak. Pont azért, mert bekerülnek a tudatunkba, a tudat alattinkba belekerülnek ezek a negatív élmények, de hogy azért figyelünk ezekre, mert hogy erre van az agyunk így lett a hosszú év, 100 000 év alatt kialakítva, vagy így alakult ki.
És pont ezzel operálnak például a hírportálok is, ahol napi szinten öntjük magunkba a itt a világ vége, hashtag mind meghalunk gondolatokat. Beszéljünk egy picit arról, hogy ugye az evolúcióról már esett itt szó, Gábor, mondtad, hogy régen hogyan lettünk ilyen szuperintelligensek ezzel a kis komputerrel az agyunkba, ami egyébként egy izgága majom. És hogy az evolúció vajon mennyire gyors, vajon mennyire segít nekünk abban, hogy ezt a felgyorsult információ áradatot, ezt az oltári mennyiségű ingert, ami egy mai ember ér, könnyebben, gyorsabban, hatékonyabban tudjuk feldolgozni, és én ezt úgy teszem fel ezt a kérdést, hogy én már azért egy középkorú ember vagyok, de hogy a lányom mini tini, és egyszerűen leesik az állam, amikor látom, hogy ő milyen gyorsan dolgoz fel információt, amikor mondjuk közösen nézünk valamit a tableten, vagy a számítógépen, hogy én még csak épp elkezdem emészteni, hogy miről van szó, ő már túl van rajta, tehát hogy látok egyfajta nagyon, hát hogy mondjam, jelentős gyorsulást, vagy lehet, hogy már én épülök le, ezt így nehéz megállapítani, de hogy igazából azt is látom, hogy elhitetjük magunkkal egy bizonyos mértékig azt, hogy ekkora mennyiségű információt ilyen tempóban föl lehet dolgozni. Hol van ennek a határa, mennyire lehet ehhez alkalmazkodni, és mi az, amikor már csak ámítjuk magunkat például azzal, hogy tudunk multitaskingolni?
A saját tapasztalatom az, hogy tehát többféle dolgot egyszerre csinálni, ez a multitasking szerintem, abban például nagyon különbözőek vagyunk, tehát van, aki alapvetően képes arra, hogy több mindent csináljon egyszerre, relatíve jó hatásfokkal, de azért én például ilyen vagyok, viszont azt tapasztaltam meg, hogy hiába, tehát az amikor többfelé osztik a figyelem, az egyébként soha nem lesz olyan intenzív figyelem, nagyon fókuszált figyelem azokra a különböző dolgokra, kettő pedig, hogy nagyon hamar lefáraszt. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy tényleg igazán fókuszáltan egy dologra tudunk egyszerre figyelni, és persze van olyan, amikor meg kell osztanunk a figyelmünket, mert éppen nyitjuk ki az ajtót, és mondjuk közben figyelünk, hogy ne csökjük oda a kutyát az ajtóba, meg nem tudom még. Tehát van ilyen, de ezek nem ennyire mély dolgok nyilván. És azt gondolom, hogy egyébként meg ebben majd Gábor fog nyilván, hogy valószínűleg fiatalabb generációknak már miután ők abba nőnek bele, hogy nagyon sok inger éri őket, és ugye az elektronik, tehát a kütyük kapcsán sok információ egyszerű, ők kicsit másképp, valószínűleg másképp húzalózódik az agyuk már, mint nekünk, gondolom én.
Igen, én annyival egészíteném ki, hogy bár a mostani fiatal 14 generációt, innen 10 évesek, tinédzserek, hogy valóban megszokta ezt, hogyha bármilyen social médián keresztül rengeteg információ jön, és akkor azokat processzálja az agyuk, ennek megvan az ára, mert hogy nagyon gyorsan ki is fáradnak. Nagyon sok a figyelemzavaros fiatal, nagyon sokan érzelmileg nagyon túlterhelődnek. Egyébként a mindfulness segít abban is, ez a saját tapasztalatom, hogy abban is segít, hogy egy dologra jobban tudok figyelni, és hogy közben nem ugrálnak a gondolataim, és ezáltal nem is fáradok le annyira. Én nekem például, amikor különösen a pszichoterápiát kezdtem el tanulni, és eleinte rengeteg félelmem volt, hogy jaj, megérzek minden fontos adatot, stb. Akkor ezeken a félelmeken kattogott az agyam, és sokszor észrevettem, hogy beszél hozzám a paciens, és nem fogom föl, értem magyarul, hogy mit mond, de nem fogom föl, nem tudom rögzíteni azt, amit mond. Most például, mivel nyugodtan nézem és figyelek, és sokszor a légzésemre is figyelek közben, megragadnak a fontos részletek, és ezek a fontos részletek valahogy összeállnak így a múlt meg a jelenbeli hasonlóságok, stb., ami nagyon fontos egy pszichoterápiás úgynevezett első interjúban. Tehát magyarul nem terheli annyira az anyamat, mivel tudok fókuszálni. Sokkal gyorsabban észreveszem az összefüggéseket is.
Tehát akkor kimondhatjuk azt, hogy a multitasking az egy mítosz, mert hogy ilyen nincs, hogy az agyunk egyszerre több dologra képes figyelni, hanem hogyha én jól tudom, ez úgy működik, hogy villámgyorsan váltogatjuk a figyelmünk fókuszát egyik dologról a másikra, és hogy ez a váltogatás maga borzasztóan leterhelő?
Szerintem igen. Tehát nekem ez a, mondom, a személyes tapasztalatom, hogy időnként talán segítség is, hogy több mindent, vagy úgy tűnik, hogy több mindenre figyelek, vagy nagyon gyorsan váltok, de de sokáig ezt nem jó csinálni. Ebben tényleg nagyon nagy különbség vannak ember és ember között. És itt megint az a legfontosabb, hogy egyszerűen vegyem azt észre, hogy érzem magamatban a helyzetben. Tehát, hogyha azt érzem, hogy úristen, eláraszt egy csomó minden, akkor pihenjek meg. Tehát akkor egyszerűen hagyjam abba, és indítsom újra a szoftveremet, tehát, hogy térek vissza egy dologhoz, amire könnyű figyelni. Tehát mindenki ezt saját maga tudja magának észrevenni, hogy hol terhelődik túl.
Köszönjük, kedves hallgató, hogy itt voltál velünk. Ha szeretnél jobban elmélyülni a témában, és átfogó ismeretet szerezni a függőségekről, úgy az adás leírásából eléred a teljes epizódot. Ha pedig tetszik a műsor, és további pszichológiával kapcsolatos tartalmat szeretnél tőlünk kapni, akkor iratkozz fel a podcastre, a kedvenc lejátszódon, vagy ahol éppen hallgatsz minket. Videós formátumban megtalálsz minket a YouTube-on, audio formátumban pedig az összes podcast platformon, Spotify, Apple, Google Podcasts és az összes többi ismert lejátszó. Én Bán András voltam Svanner Kovács Magdival és dr. Svanner Gáborral a Pszichológia egyszerűen adásában, a mi hamarabbi viszontlátásra, viszonthallásra.